Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velem Dankó Bence, Mediátor vezető stratégája. Szevasz, Bence!
Köszöntünk mindenkit az éterben, éteren túl, internetekbe, bárhol.
És itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szervusz, Gyuri!
Szia, Viktor! Szia, Bence! Üdvözlöm a hallgatókat innen a stúdióból.
Meghívott vendégünk dr. Komár Zita lesz, a Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézet adjunktusa. A témánk pedig a reklámok hatása a testképre. A hírek között beszélünk arról, hogy az amerikai kongresszusnak döntenie kell arról, hogy a Facebookot, az Instagramot és a social csatornákat felcímkézzék-e, csak úgy, mint a cigit. Aktualitásunk az, hogy világszerte egyre tudatosabbak a vásárlók, így a celeb marketing kezd veszíteni hatékonyságából. A spotszemlében pedig két spotról beszélgetünk, a borsodi új platformjáról, valamint amivel kezdünk, a Telekom Marsra magyar platformja. Annak idején, mikor vége lett az első évadnak, akkor feltettük a kérdést, hogy folytatódik-e majd. Sokan nem tudták a választ, de aztán végül kiderült elég hamar, hogy folytatódik ez a platform, mert hogy bevált. Erről sokat beszéltünk korábban, hogy bevált a Telekomnak a Marsra magyar platform. Kérdés az, hogy megőrizte a lendületét. Kezdjük ezzel.
Vagy akár új lendületre is kapott, hiszen itt most már Marsra magyar X tuning, hiszen ugye van egy nagy tuning platform is, úgyhogy itt ilyen platformok csatája van a Telekomnál, és abban szerintem egyet tudunk érteni, hogy akár még jót is tett neki ez a gondolat, hogy beszűrődik itt a tuningolás ennek a vállalkozásnak az életébe.
Szerintem a tuning, amiről így gondolkoztunk, hogy így hogyan jutott el erre a konklúzióra a Telekom, hogy a márka zászlajára ezt a kifejezést, ezt a gondolatot, ezt az okos, kicsit házi barkács fejleszketés, bütykölgetést, a tuningot kell felfűzni. Itt igazából megkapjuk a választ, mert a Marsra, a magyar világába ez a tuningolgatás gondolata, ez nagyon jól passzol, és szerintem ezért is adja ki ez a három új Marsra magyaros spot, ugye egy Telekom kisüzleti szolgáltatást ajánló, egy telekomos programajánlót ajánló spot, és egy két új okostelefont ajánló spot, ez a három spot, amiről beszélünk, majd a podcast leírásában le is tudjátok ezeket majd kattintgatni, de hogy pont azért működik, mert ebbe a fiktív vasipari cégbe, ami ugye a Marsra magyarnak a világa, a kontextusa, a univerzuma, ebbe tök jól belepasszol az, hogy párhuzamba állítják a telekomos tuningot azzal, ahogy így ott a hétköznapi csetlőbotló karakterek a mindenféle probléma megoldásokba bonyolódnak.
Sőt, ugye ez a platform ötlet, ez azért volt jó, mert hogy egyszerre tudta megjeleníteni magát a B2B részt, tehát a vállalkozási problémaköröket, vagy pénneket, és az erre adott válaszokat, és ugye a dolgozók révén meg úgy alapvetően a lakossági piacot, és ez most szerintem kimondottan jól is sikerült. Szóval, hogy hajrá.
Igen, gegnek is megvan a helye, meg a márkának is.
Szeretjük a gegeket. És épp ezért a borsodi hazai pályán platformja számomra egy nagy kérdés. Hogy ez azoknak szól, akik szeretik a gegeket, vagy azoknak, akik a régi, jól bevált módszerek hívei?
Vagy akik szeretik a focit?
Hát...
Én tudok erre válaszolni, mert ha majd ennek a hazai pályán platformnak az új bevezető spotját is megnézitek, lekattintjátok a podcast leírásban. A spotban van egy jelenet, amelyik arról szól, hogy letépi magáról a főszereplő az inget szuperlassításba, és a lepattanó gombról van egy közeli, ahogy az így belecsobban az aranyhal mellé az akváriumba.
Ez
egyszerűen gyönyörű,
szép.
Tök jó ötlet. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Azt hiszem, ez a reklámszakmának a lényege, hogy ilyeneket tudunk kitalálni. Most ezzel nyilván egy csomó stratéga.
Inzertről beszélsz? Inzertekről?
Nem is az inzertekről, hanem hogy ki lehet találni egy ilyen képet, hogy csak így hangulatfokozása kép közeli a gombról, amelyik becsobban egy aranyhal mellé az akváriumba.
Egyébként ez a régebben is már beszéltünk borsodi spotokról, ahol ezek kimondottan ezekre mentek rá, tehát ezekre a szuper közelik, meg szituációból kiléptető jelenetekre, de említetted a stratégia szinten egyébként, mit éreztek erről a váltásról. Ugye itt arról van szó, hogy ebben az évben a borsodi a kommunikációját szakítva a borsodi szitukkal, ami évekig ment, most a szurkolás köré
De ez nem tart sokáig.
De hát egy definíciós kérdés, hogy mit tartunk szurkolásnak, milyen közösségeket tudunk ezzel megszólítani. Most ugye foci ebbi van, tehát most egyre pici szeletét látjuk annak, hogy itt a foci rajongókról van szó, de vajon ki tud ezt tartani?
Én szerintem az, hogy ez azzal jár együtt, hogy a borsodi sör az kap egy ilyen olyan pozícionálást, amelyik nagyon a szurkoláshoz, a közös együttléthez fog kötődni, és tényleg ez lesz a szurkolói sör, a meccsnézős sör, a versenynézős sör.
A válogatott hivatalos söréről beszélünk egyébként, tehát alapvetően ennek az adottságai meglehetnek.
Az mindenképpen egy megkülönböztető pozícionálás lesz a sörpiacon, és ez lehet egy nagyon okos lépés, hogy így ezt a pozíciót, ezt a borsodi kisajátítja. Én arra leszek kíváncsi, hogy most ez mennyire lesz tág, meg tényleg hosszabb távon hogy tud működni, vagy a Tour de Hongrit nézve is borsodit fogunk iszogatni.
Vagy amikor a Fater megpróbálja összeszerelni az IKEA-s bútort, akkor is ott szurkolnak emellette a többiek, hogy ne megyünk erre a mikroközösségi és egyéb mindenféle szituációkra, bár ez inkább már megint a borsodi világa.
Igen.
Szóval meglátjuk, hogy meddig
az biztos, hogy ez kevésbé rugalmas megközelítés, mint a borsodi szitu, de abszolút van benne potenciál, és izgatottan várjuk, hogy fog ez kinézni fél év, háromnegyed év múlva.
Egyik legizgalmasabb hírem jön, mert a legizgalmasabb az utána jön, de hogy ez az EY legfrissebb nemzetközi kutatásából az derül ki, hogy világszerte elég tudatosabbak a vásárlók, így a celeb marketing kezd veszíteni a hatékonyságából. És akkor az első kérdés, ami eszembe jut, hogy mi van az influencer marketinggel? Ugye, meg eleve tegyük tisztába, mit nevezünk celeb marketingnek? Azt, amikor a Lékai Kis Ramona és Stolbuci az Osan Korzón korzóznak?
Hát az ő definíciók szerint, legalábbis amit megpróbáltunk így a magyarított anyagból kinyerni, az volt, hogy alapvetően azért követnek valakit, és azért befolyásolja a vásárlói döntéseiket, mert az a valaki híres. Tehát ilyen szempontból a celeb az, aki valamilyen bármilyen teljesítménye révén híressé vált. Az influencer marketinget azt inkább egy csatornaszerű dolognak képzeljük, amikor különféle online influencerek valamilyen
Sziasztok,
módon...
Sziasztok, Fruzsi vagyok, választátok ti is ezt az arckrémet, mert nagyon szeretem.
És a Fruzsi így támogatja a követőit abban, hogy akkor milyen arckrémet kell választani. Tehát
igen, viszont...
ez egy szolgálat, egyfajta.
De a kutatás is rámutatott arra, hogy a userek azért követnek leginkább influencereket, mert vagy érdekes tartalmakat, vagy hasznos dolgokat gyártanak. Tehát az elmúlt egy-két évben egyre inkább az influencer piacon is afelé megy a tendencia, hogy a social media menedzserek is megkülönböztetik az értékes tartalomgyártókat, és az ilyen olyan influencereket, akik gyakorlatilag ugye hirdetési falként használják. Tehát úgy néz ki az Instájuk, mint egy szuperinfo oldal. És szerintem ez egy jó üzenet a piacnak ettől a kutatástól, hogy egyre inkább az értékes tartalmak és a valódi vélemények felé kell elmenni, mert ugye azt állítják, hogy az emberek egyre kevésbé vásárolnak érzelmi alapon, és egyre inkább megfontoltan, vagy racionális döntések alapján. Ezzel én egy picit vitatkoznék, mert lehet, hogy az emberek nem biztos, hogy tudják, hogy ők miért vásárolnak, hiszen akkor nem hiszem, hogy egy vásárolói döntést szuperracionalissá lehetne tenni. Hol van akkor a márkák, hol van akkor a
nagyon érdekes lenne szerepe. Azt látni, hogy vajon melyek azok a márkák, ahol igenis a híresség számít, mert például azt gondolom, hogy parfümnél, drága, luxus vagy prémium autónál a híresség fog számítani. A influencerek azok meg tök jó, hogyha itt segítenek abban, hogy milyen laptopot válasz, vagy milyen sporteszközt válasz, melyik kettlebell lesz neked a jó például. Én azt gondolom, hogy kb. Így válik szét a dolog. Egyébként a számok azt mondták, hogy az influencert azért követik elmondás szerint 49%, mert értékesnek, élvezetesnek találják a tartalmát, viszont 25% az, aki azt mondja, hogy egy hírességet azért követ, mert kíváncsi arra, hogy mit fog választani, fogyasztani és ajánlani a márkák közül. Ez azért egy mindenképpen egy kétszeres különbség.
És akkor eljutunk a legizgalmasabb, számomra legizgalmasabb hírhez. Az Egyesült Államok tiszti főorvosa Vivek Hage Murthy felvetette, hogy dohány termékekhez hasonló figyelmeztető címkéket helyezzenek el a közösségi média platformokra. Ezzel hívják fel a felhasználó figyelmét arra, hogy ezek a platformok károsíthatják a gyermekek mentális egészségét. Na, sok mindenre rá lehetne tenni ezt a címkét egyébként, mégsem teszik. Szerintetek jó lépése ez a demokratikusan gondolkodó társadalom irányába, és vajon milyen szabályozásokat hozhat el, hogyha ilyen címkéket kell aggatni egyes social platformokra?
Ennél praktikusabb szabályzásokat már láttunk, ugye például az, hogyha AI-jal készült tartalom, akkor azt kötelező jelezni, vagy értető. Például láttunk olyanokat ugye Norvégiában pár éve, vagy északon, azt hiszem Norvégiában, hogy bármilyen modifikáció történt a képen, tehát filterezés, vagy ilyesmi, akkor azt is kötelező jelezni. Tehát egyre több ilyet látunk, hogy a social media tartalmakat próbálják a realitás talaján tartani, de ez, amiről most beszélünk, az leginkább az, hogy beismerjük-e, hogy valóban károsak, vagy nem ismerjük be, mi támasztja ezt alá, tehát valóban mi van a mérleg két serpenyőjében.
Vannak kutatások, ugye, amik ezt alá támasztják, tehát hogy tényleg a kiskorúaknak az önképére, önbizalmára a social media használat az rossz hatással van. Én hozzátenném, hogy valószínűleg nem csak a kiskorúaknak, hanem a teljesen felnőtt, fiatal és idősebb felnőtteknek a mentális állapotára sincsen jó hatással a túlzott social media használat. Ezt most tegyük zárójelbe, én egy személyes élményemet hadd osszam meg ezzel kapcsolatban. Ugye, ahova a gyerekem jár iskolába, ott felmerült az, hogy akkor egy képernyőmentes zónává övezetté kellene alakítani az iskolának ugye az alsó tagozatát, és én azt gondoltam, hogy ez evidencia, hogy ez így jó, de vannak olyan szülők, akiknek ezt még mindig Magyarországon magyarázni kell, hogy ez így lenne jó, és még nem sikerült igazából ezt a kezdeményezést így keresztül vinni az iskolában. Azt gondolom, hogy egy ilyen címkézés, amit egy hiteles hatóság tesz rá a közösségi médiára, segít abban, hogy azok a szülők, akik ennek nincsenek tudatában, elkezdjenek gondolkodni a telefonozás következményeiről.
S ha már ez, akkor a reklámok hatása a testképre szintén fontos, és erről szól a következő beszélgetés dr. Komár Zitával, a Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézet adjunktusával. A beszélgetés Dankó Bence vezeti.
Rebrief.
Folytatjuk a Rebriefet, vendégünk dr. Komár Zita, a Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének adjunktusa. Szervusz, Zita!
Sziasztok!
Előző részét a műsornak azzal zártuk, az volt az utolsó témánk, hogy az Egyesült Államok tiszti főorvosa azt ösztönzi, hogy a dohánytermékekhez hasonló figyelmeztető címke, tehát fekete betű, fekete keretben, fekete alapon, kerüljön rá a social media platformokra. Most igazából az ilyen dizájn és esztétikai szempontokat félretéve, tehát csak a tartalmat és a szándékot tekintve, ez szerinted jó ötlete?
Hát ez egy nagyon fekete felvezetés volt, és úgy látszik, hogy a jövőt is nagyon feketének látja a tiszti főorvos és azok, akik ezt szorgalmazzák. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen trend, van egy ilyen tendencia, hogy szeretünk felcímkézni dolgokat, főleg Amerikában ugye ennek régi hagyománya van, ott van az összes média tartalmon, sőt, zenei tartalmon is már nagyon rég, bőven azelőtt, hogy az online letöltés megjelent volna, ugye, hogy a szülői engedélyezés alatt áll-e vagy sem, különféle szervezetek támogatják, vagy nem, tehát ott ennek hagyománya van. Ettől függetlenül az, hogy valamit felcímkézünk, ellátunk egy taggel, vagy teszünk hozzá bármilyen megjelölést, nem feltétlenül fog valós változást hozni. Azt gondolom, és talán ezzel a médiakutatók között nem leszek egyedül, hogy az igazi változás, különösen ha médiáról beszélünk, meg médiatartalmakról beszélünk, az az oktatásban van, tehát a felkészítés, a tudatos médiafogyasztás, az értő, valóban hozzáértő médiafogyasztás az, ami segíthet abban, hogy én el tudjam dönteni, hogy melyik tartalmat szeretném fogyasztani, vagy sem.
Nem árultuk el a hallgatóknak, hogy igazából miről is van szó, és mi az, amiről így bővebben fogunk beszélgetni, mert nem csak ez a tiltás, ami miatt hívtunk téged, hanem sokkal inkább az, hogy beszéljünk egy picit a médiafogyasztásnak, és a social médiafogyasztásnak, és a reklámnak a önértékelésre, testképre gyakorolt hatásáról. Ez a hír, én úgy értékeltem, hogy azért vethette föl az amerikai tiszti főorvos ezt, mert hogy akkor ezek szerint vannak olyan adatok, információk, amik azt támasztják alá, kvázi tényszerűen, hogy rosszul fogjuk magunkat érezni, és bénának fogjuk magunkat látni a social media, és így általában a média tükrében? Tehát ez most már így kimondható?
Nem is tudom, melyik kérdésre válaszoljak előbb. Remélem nem érezzük magunkat bénának, és remélem, hogy nem érezzük magunkat rosszul, de az teljesen biztos, hogy valóban a média hatása alatt vagyunk. És azért nyilatkozhatott ebben a kérdésben egy tiszti főorvos Amerikában, mert az egyértelmű, hogy az én képünkre, vagy akár a testképünkre gyakorolt hatása a médiának, az egy olyan kérdés, amihez nem csak a média, a kommunikációtudomány, a marketing, de a pszichológia, vagy akár az egészségtudományok is hozzászólnak, és jogosan szólhatnak hozzá. Ezek olyan kérdések, amik nyilvánvalóan pszichológiai, neurofiziológiai, viselkedéses tényezőket is érintenek. Ez mind-mind-mind beletartozik a médiával való viszonyunkba. Tehát igen, természetes, hogy ezzel foglalkozunk és szeretnénk foglalkozni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkinek az a célja, hogy jól érezzük magunkat ebben az online térben, és igen, elképzelhető, hogy jelenleg nem mindenki érzi magát jól ebben az online térben, de hát kérdezem én, hogy a való életben mindig jól érezzük magunkat? Tehát a valós interakciók világában, ami a social médián kívül esik, az mindig sikerül? Az mindig boldogító? Az mindig jutalmazó?
Erre vajon egy ilyen figyelmeztetés elvezethet-e?
Lehet része, de nem elégséges feltétele. Látunk, tehát vannak olyan kutatások, amik azt bizonyítják, például most pont kettő olyan kutatás jut eszembe, ami ezzel kapcsolatos, hogyha a médiatartalmak megtekintése előtt lejátszunk egy tudatos médiafogyasztásról szóló rövid filmet, bejátszást, akkor az csökkenteni fogja az elégedetlenséget, amit mondjuk saját magunkkal kapcsolatban érzünk. Ez pont egy olyan kutatás volt, ami a testképre vonatkozó reflexiókat mérte. Vagy pedig azt is látjuk, hogyha megjelennek különböző felhívások, vagy előzetesen ugye jelezzük, hogy itt mondjuk például olyan tartalmak jelenhetnek meg, amik virtuálisan kreáltak, vagy nem a valóságnak megfelelő személyeket, elmeket tartalmaznak, akkor ez megint kiválthatja ugyanezt a hatást. Tehát igen, van kutatás arra vonatkozóan, ami azt mondja, hogy például egy jelölés, egy címke, vagy egy felhívás az működhet, de nyilvánvalóan nem elegendő.
A reklámosok, azik így a maguk lelkiismeret furdalását, hogyha egy nagyon modellalkatú modellel dolgoznak, csillapíthatják-e azzal, hogy amit mi csináltunk, az úgyis csak reklám, annak nem lesz olyan hatása a testképre, az én képre, mint egy influencer tartalomra, vagy gyakorlatilag mindegy az, hogyha van egy vizuális tartalom, teljesen mindegy az, hogy milyen célból és milyen megjelöléssel kerül a szemek elé.
Én ebbe két kérdést érzékelek most. Az elsőre válaszolva, ugyanúgy kifejti a hatását a hagyományos értelembe vett reklám vagy az influencer marketing. Nyilván itt attól függ, hogy ki a célcsoport és ő milyen médiát fogyaszt. De ettől függetlenül hatni fog. Tehát aki mondjuk, ez ugye generációsan is kimutatható Magyarországon, hogy azok a generációk, akik inkább tévét fogyasztanak, azokra nyilván a reklám fog hatni, és azok a generációk vagy célcsoportok, akik meg mondjuk inkább influencer tartalmakat fogyasztanak, rájuk az influencernek a mondandója fog hatni. Ettől függetlenül mind a kettő bizonyos értelemben ugyanúgy hat, tehát a meggyőzésnek az útjai, vagy a manipulációs technikák azok ugyanazok lesznek, vagy legalábbis nagyon hasonlóak.
De ha a testképnek az alakítására, az én képnek az alakítására gondolunk, akkor van-e különbség így a média műfajok között, vagy mindegyik nagyjából ugyanúgy ott elkezd motoszkálni, hogy én miért nem nézek ki úgy, mint ahogy ő?
Ez egyébként nem annyira a média típusától függ, mint attól, hogy az egyén mennyire nagy figyelmet fordít a saját testképére és annak az összehasonlítására másokkal. Tehát itt vannak ilyen személyiségbeli különbségek. Ez lehet nyilván korosztálytól függő, lehet élethelyzettől függő, lehet attól függő, hogy milyen médiatartalmat választunk, de általában véve inkább az a fontos, hogy mennyire tartjuk fontosnak azt, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal, és ennek aztán mennyire erős következményei lesznek a saját testképre vonatkozó reflexióban. És nyilvánvalóan itt azt látjuk, hogy erre a média hatni fog bármilyen tartalmával. Tehát a női test, most a nőkről beszélek elsősorban, az mindig is témája volt a médiának. A művészetektől kezdve évezredek óta ezzel foglalkozunk, hogy hogyan néz ki a nő, és hogyan kellene kinéznie a nőnek. Tehát ebben újdonság ilyen értelemben nincs. Ami az újdonság, hogy most mérhetetlen mennyiségben ér el minket, szabályozatlanul gyakorlatilag, vagy nagyon-nagyon kevés szabályozással, nagyon nagy tömegben, és nagyon sokféle és ellentmondó üzenet. És ez okozza az igazi nehézséget, hogy korábban azért megvoltak az adott korszakoknak a testtípus ideájai, vagy a testképpel kapcsolatos határozott elképzelései, amit az adott társadalom akkor mindig internalizált, ugye elfogadott magáévá tett. Most viszont azt látjuk, nem akarok márkanevet mondani, de ismerünk olyan márkát, aki ugye régóta azzal építi magát, hogy úgy vagy szép, ahogy vagy. Ez ugye a femvertising kezdetének a pillanata volt, amikor ez megjelent, de ilyenkor mindig felteszem a kérdést, hogy de ha úgy vagyok szép, ahogy vagyok, akkor miért kell megvennem a te termékedet? Hát itt már egy reklámon belül van egy ellentmondó üzenet, és akkor még nem beszélünk arról, hogy néhány reklám, vagy hirdetés, vagy influencer azt mondja, hogy igen, tökéletes, minden testalkat ugyanolyan jó, a másik meg azt mondja, hogy nem, azért mégiscsak legyek egy kicsit inkább ilyenebb. Tehát ebben a turbulenciában, hát fogyasztó legyen a talpán, aki ki tudja vágni magát, és megtalálja azt, hogy ő tulajdonképpen hol van ebben.
A vége felé közeledünk a beszélgetésnek, és jó volt, hogy említetted ezt a kampányt, mert ugye a reklám tette egy mainstream gondolattá a body positivity-nek a gyakorlatilag a reális testalkatok mutogatásának a gyakorlatát. Most viszont arról szólnak a hírek, hogy mintha egy kicsikét ez a háttérbe szorulna, előkerülnének ismét az ilyen irreálisan idealizált modellalkatok. Te tapasztalod ezt? Lehet az, hogy az emberek igazából ilyen modellalkatokat akarnak látni, ha ezt tényleg tapasztaljuk?
Amit szerintem szakértőként látunk, az az, hogy trendek vannak, és a mai korra az a jellemző, hogy ezek a trendek párhuzamosan futnak. Tehát látjuk a body positivity-t, látjuk megjelenni, nem csak a reklámban, tehát mondhatnám, ugye most a nemrégiben futott a Next Top Model Hungary, láttuk, hogy különféle testalkatok megjelentek, és nagyon pozitív elbírálást kaptak, és egész sokáig eljutottak. Vagy a hallgatóim által nagyon kedvelt Bridgerton sorozat legújabb évada szintén most jött ki, az is egy abszolút body positivity szellemiségben készült, hiszen a főszereplő is egy úgymond curvy, gömbölydett típus. És sorolhatnánk még millió példát, tehát ez az egyik trend, és ugyanígy a reklámokban is jelen van. És ugyanakkor van egy másik trend, az ennek ellentmondó, amíg azt mondja, hogy nem, azért mégiscsak megvan adva ugye egy adott standard, hogy hogyan kellene mondjuk nekem nőként vagy férfiként kinéznem, vagy mi az, amihez közelítenem kellene. És akkor ilyenkor jönnek azok a hirdetések, amikkel viszont biztos, hogy te is meg mindenki találkozott, hogy most angolul tudom idézni, are you beach body ready? Ugye? Tehát amikor megkérdezi, hogy én eléggé felkészült vagyok-e már a nyárra, elég jól nézek-e már ki ahhoz, hogy bikinit vegyek föl. Mert ha nem, és akkor ajánlja a saját termékét, hogy ilyen vagy olyan legyek, vagy éppen csak azt nem is mondja ki, csak azt sugallja azzal, hogy egy modellalkotó modell jelenik meg. Tehát ez a másik trend, ami kicsit igen valóban visszatérne ahhoz, hogy mégiscsak ezt a standard, ezt a testképhez kapcsolódó standardet kövessük, de a kettő együtt létezik. Párhuzamosan él egymás mellett. Én azt gondolom, hogy amit látni kell az, hogy ezek is csak újabb trendek, és ezek is csak sztereotípiák. Ahogyan a femvertisingban láttuk az erős nőnek a képét megjelenni, az is csak egy újabb sztereotípiája a nőnek, és aztán majd meghaladjuk, és lesz majd egy következő, és egy következő, és egy következő.
Akkor most kell megkérdeznem, zárásképp sajnos, hogy mit csináljanak a felelős reklámozók?
Nagyon nehéz a kérdés. Én általában azt mondanám, hogy legyünk szelídek mindenféle kommunikációnkban, abban is, ami a nagy tömegeknek szól, ami sokakat elér, és ami reklám. És lehet, hogy érdemes lenne újra gondolni magának a reklámnak a fogalmát, és inkább párbeszéddé alakítani, mint meggyőző, vagy rosszabb esetben manipulatív célú hirdetésként működtetni. Ez a fogyasztói kultúra, ez a modern vagy posztmodern fogyasztói társadalom azt gondolom felkészült arra, hogy részt vegyen tudatosan a médiatartalmaknak, nem csak a fogyasztásában, hanem az alakításában is, de ehhez kell az, hogy valóban egy szelíd beszédmódot és egy értő kommunikációt valósítsunk meg mindkét oldalon.
Komár Zita, köszönjük szépen, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Én is köszönöm szépen nektek a meghívást, örömmel beszélgettem ezekről a témákról.
Ez volt már a Rebrief, köszönjük, hogy minket választottatok, kedves hallgatók, és Rebrief-fel egy hét múlva is fogunk jelentkezni, addig is jó rádiózást, jó podcastolást mindenkinek, és vigyázzatok magatokra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.